hát ez tulajdonképpen úgy volt, hogy gyűjtögettem mindenfélét, ami a kezembe került, és aztán ládák sora telt meg tárgyakkal, amiket falukról összeszedtem, és miután már olyan sok tárgy volt, hogy nem lehetett őket számba se venni, mert nem voltak láthatóak, akkor felmerült az a kérdés, hogy valahol ezt azért meg kellene mutatni az embereknek. És Torboszlóban, amikor megvettük ezt az ingatlant, itt volt egy nagy csűr, és ez adta magát, hogy ide állítsuk ki azokat a dolgokat, amiket összegyűjtöttünk. És így lett meg az első csűrmúzeum, aztán az persze kisült, hogy túl kicsi ahhoz, hogy mindent megmutassunk, és akkor megépítettük a másodikat, úgyhogy most már két csűrbe állítottuk ki az általunk és az általam összegyűjtött tárgyakat.
És tudom, hogy, hogy így fejezem ki magam, maga a csűr is szakszerű, tehát úgy pont a csűr is a múltat őrzi ilyen formában.
Igen, mert a nyárád mentének van egy speciális csűrkészítési módszere, a szénatartó része az egy ilyen X betű alakkal van megemelve, ugyanis ez már hegyvidéknek számít, széna nem száradt meg mindig annyira, amennyire kellett, és akkor kitalálták, hogy egy ilyen levegő szárítással átfújja a szél a levegőt a csűrön, és akkor ott is meg tud száradni, és nem rothad meg a széna. Ez a régmúlt idő, mert manapság már felbálázzák, és feltekerik az egészet, de a régi ember azt nagyon ötletesen kitalálta, hogy mentse meg a témáját.
A múzeum akkor hát mindig tudjuk, hogy valahogy a múlt ismeretünk bővítéseként is szolgál, ha betérünk egy-egy ilyen épületbe, most jelen esetben a csűrbe. Hová viszel bennünket ez a csűrmúzeum? Mi minden tárol a látogató elé, vagy tárolhat a látogató elé?
Hát ez egy, úgy kell elképzelni, mint egy időutazást, amikor körülbelül az 1800-as évek végére, 1900-as évek elejére megyünk vissza, és a tárgyaknak a legnagyobb része ebből a periódusból származik. És akkor ennek megfelelően berendeztünk egy virtuális lakótereket, díszítő tárgyakat, ezeket nyilván, hogy annak megfelelően raktuk össze, hogy melyik vidékről származik, vagy melyik foglalkozással kapcsolatosak. Tehát egy eltűnt kornak, eltűnt időnek a tárgyait lehet itt látni, és a díszítő dolgai.
Pontosan milyen lenyomatokat, milyen tárgyakat láthatunk?
Például a második csűrbe, ahol most megnyitottuk, annak a tematikája az egyik az óra. Itt található Erdélynek a talán legnagyobb magánkézben levő paraszt óra gyűjteménye 265 darab órával. Itt van egy üvegmúzeum, ami az összegyűjtött üvegtárgyakat tartalmazza az 1600-as évektől egészen az 1900-as évekig ipari üvegéig, tehát huta üvegektől kezdődően egészen az ipari üvegekig, és utána pedig van egy kályhacsempe múzeum ebbe, ahol ugyancsak Erdély egyik legnagyobb magánkézben levő kályhacsempe gyűjteményét lehet megtekinteni. Ez az egyik. Akkor a másik múzeumban pedig lehet fémtárgyakat látni, fémből készült tárgyakat, illetve a fafeldolgozással kapcsolatos eszközök vannak kiállítva, és fából készült eszközök.
Torboszló jó helyszínnek bizonyult a csőrmúzeum számára? Milyen tapasztalatai vannak? Így látom, a fényképek, felvételek alapján nagyon sokan érteklődnek a múzeum iránt.
Igen, tulajdonképpen nem nagyon volt más választásom, mert csak ezzel rendelkeztem, ezzel a csűrrel, úgyhogy kénytelen voltam ide tenni. De hát én rájöttem, hogy ha valakit érdekel valami, az megkeresi és megnézi. Tehát az, hogy, és nincs a világ végén, mert Marosvásárhelytől össze-vissza 30 kilométerre van.
Hatalmas munka és hatalmas erőbefektetés, Sándor, talál támogatókra a csűrmúzeum kapcsán, hiszen ugye tudjuk,
igen,
hogy
igen,
igen. Jaj, de jó, ez jó hír.
Miután megjelentek interjúk, meg riportok a múzeummal kapcsolatosan, nagyon sok olyan felajánló volt, aki akár egész hagyatékot is a múzeumra testált, és ezekkel gazdagodott nagyon sokat a gyűjtemény.
Tehát arra is van lehetőség, hogyha valaki otthon a padláson, pincében talál egy-egy ilyen műtárgyat, akkor elvigye önökhöz, és akár azt is át tudják beszélni, hogy mi is lehet az értéke akkor ezeknek a tárgyaknak.
Itt persze arról van szó, hogy mi a tárgynak a szentimentális értéke, mi a tárgynak a virtuális értéke, és mi a piaci értéke, mert ez a három sajnos nem nagyon szokott találkozni. De én, hogyha valami ilyesmiről van szó, azért azt szeretném, hogy elsősorban fényképet küldjenek az illető tájról, mert vagy megtörténhet, hogy valami miatt nem illik be a gyűjteménybe. Például mondjak egy példát, valaki felajánlott a múltkor nekem 3 darab szuszékot, de hát mindegyik 2 méter magas és 3 méter hosszú. Tehát ezeknek fizikailag nincs helye, ahova tegyen. Tehát szép tárgyak, jó tárgyak, de nem tudom betenni, mert nincs rá fizikai kapacitásom. De az, hogy kinek mi az érték, ez egy annyira szubjektív dolog, mert ugye az emberek nem nagyon értenek sem az etnográfiához, sem a művészettörténethez, hogy ki mit hisz arról, amilyen van, hogy ez egy nagyon értékes dolog. Itt is vannak szebb dolgok, értékesebb dolgok, és kevésbé azok. Hát nyilván, hogy egy múzeumban az ember próbálja az értékesebb dolgokat betenni. Ezért senki nem kell megsértődjön, hogyha véletlenül valakinek azt mondjuk, hogy mondjuk az a tárgy, ami van, vagy már van belőle, vagy nem szükséges, vagy próbálja meg máshol. Nagyon sokan vannak, akik csupán azért keresnek meg, hogy egy árat mondjak, hogy az körülbelül mennyibe kerül.
Gondolom, hogy ez a műtárgyűjtés egy olyan szenvedély, amelyből soha ki nem gyógyul az ember. Tehát nem tudja azt mondani magának, hogy nem tudom, a család sem tudja azt mondani, hogy most már elég. Tehát, hogy folyamatosan benne van, gondolom, és keresik, kutatja a műtárgyakat, amelyel egyfajta műtárgymentő akciót is végez, vagy legalábbis így látom én kívülről ezt a történetet.
Ez pontosan így van. Tehát, hogyha az ember visszavonul mondjuk egy tárgycsoportnak a múltjába, hát vegyek csak olyan a zárakat. Hát manapság, hogyha bemegyünk egy üzletbe, ott vannak a jálézárak szépen lefóliázva. Hát ezek régebb kovácsolt vas dolgok voltak, kovácsok készítették külön rendelésre, és az egy külön díszítő eleme volt az ajtónak, vagy a szekrénynek, vagy ott vannak az ajtópántok. Hát manapság milyen egyszerű, bemegyünk, és ott vannak az alumíniumból készült ajtópántok. Hát ez annak idején gyönyörű kovácsolt vas munka volt. És az embereknek volt rá igénye, hogy az a pánt az szép legyen. Esztétikus, nem csak funkcionális. És jellemző az, hogy azok a pántok még mindig megvannak, amit ezelőtt 150 évvel kovácsoltak, de nem tudom, hogy a mai ajtózárak megmaradnak-e 150 évet. Biztos cserjött már ajtózárat.
Egyébként az élet más területein is láthatjuk, igen, hogy mi az, ami régen 50-60, sőt lehet, hogy keveset mondok, évig volt használatban, most pedig hát nyilván fogyasztói társadalom másként kell működni, vagy másként kell használni a tárgyakat. Sándor, gondolom, hogy ha valaki betér a Csűrmúzeumba, akkor bátran kérdezhet is öntől.
Persze. Tehát ez olyan, hogy mikor jön egy csoport, akkor mindig van egy-két ember, aki rákattan erre a gyűjteményre, és van, aki csak úgy átmegy, mint a metróállomáson. Hát ez mindig így van, tehát az ember sose tudja, hogy az érdeklődő és a látogatónak mi fog tetteni, vagy mi az. És érdekes módon én még a látogatóktól is nagyon sokat tudok tanulni, mert vannak olyan tárgyak, amiket vagy nem tudtam beazonosítani, és akkor jön valaki, és azt mondja, hát hoppá, hát én ezt tudom, hogy mi ez, ezt tudom, hogy hívják. És akkor ezzel is bővül az én ismeretanyagom, és az én adatbázisom, hogy mondjam úgy.
Ma 11 órától tehát újra be lehet térni a Torboszlói Csűrmúzeumba. Jó beszélgetéseket kívánok, Sándor, köszönjük a meghívót.
Köszönöm én is, és szeretettel várok mindenkit, aki eljön.